Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Úrunk e mai vasárnap délelőttön, és üzen nekünk azzal az igével, amit írva találunk a zsidókhoz írott levél a második részének a 14. és 15. verseiben. Istennek szent ígéjét a zsidókhoz írott levélből a második rész 14. és 15. verseiből olvasom. Tényleg hallgassátok figyelemmel is. Lelki alázattal. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Eddig az iratúja. A gyermekek történetéből ismerhető meg a mennyei atya szándéka, mondja a zsidókhoz írott levél, de testvéreim, ezt a földi életre is igaz gondolatot, hogy a gyermekek életéből nagyon sok minden felismerhető a szülők valóságából sokszor évekkel, évtizedekkel később. Mégis úgy használja a Szentírás, hogy ezeket a földi létre vonatkozó igazságokat átemeli abba a mennyei szférába és isteni igazságba, amiről azt mondja, hogy azért fontos ezekről tudni, mert egyre jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. A régi, a károli fordítás az még visszatudta adni a nyelvünknek ezt a passzív létét, amit ma is értünk, csak nem használunk már az élő nyelvben, hogy valamiképpen el ne sodortassunk. Mert sodor a világ, testvéreim, és annak hamisságai az Isten nélküli létben való megelégedésre, vagy megelégedettségre, és az önmegváltás és önmentés, vagy önistenülés hamis illúziójába. Isten nélkül jól el van az ember, és ezt nagyon sokan komolyan gondolják, és így is élnek. És ha valami baj van, akkor magamat így vagy úgy, némi külső segítséggel, legyen az technikai, vagy éppen eszközi segítség, ki fogom majd menteni. Miért hamis illúzió, testvéreim, az önmegváltás? Azért, mert így mondja az ige, amit hallottunk, hogy a világ törvényeknek van alávetve, és még az angyalok is, akik ezeket a törvényeket hozták, bizonyos mértékig ennek alávetettek, ők pedig fölötte vannak az embereknek. Mennyivel inkább az emberek vannak alávetve, nem csak az Isten törvényeinek, hanem a világ és a természet törvényeinek. Pedig nagyon büszke az ember a szabadságára, a mai ember különösen, és el is hiteti magával, hogy ő annyira szabad, hogy azt csinál, amit akar, miközben minden élet mozzanata és életvalósága alá van vetve. Hát testvéreim, a leginkább törvény, ami alól senki sem szabadulhat, az maga az idő és annak múlandósága. Ki az, aki egy napot vissza tud csinálni az életéből? Alá vagyunk vetve a múlandóságnak. Ezeket mi nem naponta, hanem ilyen évek, néha évtizedek távlatából érezzük és érzékeljük. Vagy netán találkozásokkor látunk egy kisgyereket, ott hagyunk, és néhány hónap múlva szinte egy más valakit látunk, viszont talán éppen a növekvő gyerekekben lehet leginkább ezt látni. Akikkel ott van minden nap, azok kevésbé veszik észre, aztán két-három hónapos vagy egy éves találkozás szembesít azzal, hogy mi minden változik körülöttünk. És a törvényben testvérei mindig a hatalom van jelen. És ez a hatalom mindig maga elé állít, és így mondja az egyik kommentár, hogy a hatalom mindig felelősségre von. Jelen van ez az életünkben. Jelen van a világban. És a törvény az sosem szünteti meg a hatalmat, hanem hatalom a törvény révén valamilyen mértékig szabályozza, vagy mondhatnánk azt is, hogy kontrollálja, és éppen a törvények által mutatja meg az életnek a valóságát. Ha nem lennének törvények, amelyek nevesítenék a bűnt, és most tényleg a világi büntető jogi kódexekre gondoljunk, akkor nem tudnánk, létezik, jogászok ismerik, hogy azt, amit a törvény nem nevesít, azt nem lehet a törvény erejénél fogva üldözni. Ezért vannak mindig kiskapuk a törvényen, utána megy a jogalkotó az élet valóságának. Tehát a törvény, testvéreim, és a hatalom a törvény által sohasem tudja megszüntetni a gonoszt. Azt fel tudja mutatni, hogy ez van. És valamilyen szinten utána megy, ha éppen sikerül elérnie. Tehát a törvény nem tesz más, testvéreim, mint megmutatja a világ gonoszságát, és itt nem csak a földi törvényre gondolok, sőt a Szentírás elsősorban nem arra gondol, hanem az Isten törvényére. Ezért van, hogy nagyon sokan az Isten törvényét maguktól eltolják, hiszen ameddig nincs ott az Isten törvénye, mint egy tükör az ő életükben, addig nincs amibe belenézni, hogy mi is a létük valósága. De az Isten törvénye megmutatja a világ gonoszságát, és benne az emberi létnek, vagy az emberi életnek a nyomorult helyzetét. Amit az ige így fejez ki, amit olvastam az első versből, itt a második fejezetből, hogy azért kell nekünk még jobban odafigyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodortassuk. Mert amúgy a világ árja sodor, és elsodor minket, és nincsenek azok a kapaszkodók, ami a mentőpontot jelenteni az életben. És a Szentírásban azt olvasuk, hogy az Isten megszánja az embernek ezt a nyomorult állapotát, és nem akarja, hogy elsodortasson a gonosz által, hanem Isten kinyújtja az ő mentő övét, így is mondhatnám, hogy mentő övet dob az embernek, és ezt úgy teszi, hogy beszáll az emberi történelembe, ő maga is felveszi ezt a létet. Talán innen kezdjük megérteni, hogy miért jött el a fiú és öltött testet az ige, ahogy János evangéliuma fogalmaz. Az Isten emberré lett értünk. Kora középkornak volt egy nagyon híres teológusa, és írt egy munkát ezzel a címmel, Cur Deus Homo, miért lett az ember, miért lett az Isten emberré? Hát megmaradhatott volna ott a mennyei dicsőségében. És nem kellett volna alávetnie magát az emberi lét nyomorúságának, amit megtett az ő fiában. És ő emberré lett. És leszállt ebbe a világba, eljött közé. És vállalta. Mert ez volt az a mentő, amivel eljött, ő nem távolról dobta ezt, hanem bejött és vállalta a létünkkel, az ember létünkkel, annak minden nyomorúságával való közösséget. Épp azáltal, hogy emberré lett, esendő lett az Isten. És ezt ma nagyon nehéz megérteni. Különösen, testvéreim, abban a században, vagy az utolsó száz évben, amelyik század az embertelenségeknek olyan szintjét és olyan metódusait eszelte ki, amelyik valóban az emberi létet, és benne az Istent is megkérdőjelezte. És az Isten eljön a maga esendőségében, egy gyermekben, teljes kiszolgáltatottságban, ott a betlehemi jászol bölcsőben megszületik értünk az Isten. Egy nagyon izgalmas könyvet olvasok. Egy református lelkészgyerek írta, akinek az édesapját 22 esztendei börtönre ítélték 1957-ben. Ő a 7. gyerek volt, aki megírta most már nagyon közel a 70-hez vagy a 60 után ezt a történetet. Az édesapját csak azért, mert hitvallásos volt, csak azért, mert abban a közösségben, ahol prédikált, egyszer a falu népe azt mondta, hogy most már nem a pártot, hanem Jézus Krisztust követjük. Ez valós történet volt, az eltársak beszögezték a templom ajtaját. Olyan annyira megtértek ez az 50-es évek második fele. És akkor koholt vádakkal, államellenes összeesküvés vádjával 22 évre lesittelték, és az édesanyja, aki történetesen 1945 végén egy született budapesti lány volt, és átmegy Erdélybe, mert ott játszódik ez a történet, és valós történet. 7 gyermekkel kitelepítik őt a Duna-deltához közeli román világba, egy budapesti nőt, egyedül 7 kicsi gyermekkel, a legkisebb 2 hónapos. Nem ismeri a nyelvet, sem létet. És ott kell kezdeni az életet. És igazából, amiért erre utalok, testvéreim, majd érezni fogjátok és érteni fogjátok. Egy riporter a könyv megjelenése után megkereste a szerzőt, és hát a hosszú kérdések sorában egyszer csak előjött az a Nyugat-Európában, és ide hozzánk is lassan begyűrűző probléma, hogy Isten most férfi vagy nő. Nyugat-Európában nagyon komolyan foglalkoznak ezzel teológusok is. Mert a nyelvben létezik a nem, a derdidas. Nálunk nincs ez a nyelvünkben, ezért annyira nem kísért, de maga a probléma begyűrűzik hozzánk, és nagyon érdekes, amit mondott ez a szerző, ha valaki kíváncsi a nevére, majd elmondom Isten tisztelet után, és könyvet is meg tudom mutatni. Azt mondta, hogy ez a probléma nem létezik az én számomra, hogy Istent a nyelvi binaritásba valaki megpróbálja belekényszeríteni. Mert lehet, hogy Isten olykor gyermek. És kiszolgáltatott. És ezt olyan nehéz elfogadni. Mint ahogy mi megtapasztaltuk, ott bent ő 7 évesen látta először az édesapját, és nem ismerte meg. Mert nem tudta, hogy kicsoda. Isten egy gyermek, és kiszolgáltatott. És ezt ott a lágerben, ahol az édesanyja, aki 12-14 órát dolgozott, a gyermekek otthon voltak, hazament, este Bibliát olvasott. Érdekes, mindenüket elvették, egy rongyos Bibliát valahogy az édesanyja magával tudott venni, és olvasott naponta a gyerekeknek. Fél önkívületi állapotban is. És imádkoztak. Mivel pedig gyermek, és itt olvasuk a 14. versben, amit ma hallottatok, gyermeket, test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördököt. Az, aki értünk gyermekké lett az Isten fia, az ő halála által, mert az ő halála, abban volt hatalmas, hasonló volt az ő halála és szenvedése a Golgotai kereszten az emberi szenvedéshez, de mégis egyedi és több volt, mert ő nem a halállal nézett csupán szembe, hanem a halál mögött lévő hatalommal, az ördöggel, a sátánnal. Testvéreim, az Isten képet és az Isten lényeget, azt az elme formája, spekulatíve is írnak nagyon szép eszmefuttatásokat, vagy néha botránkoztatót is az Istenről. De az Isten tapasztalat, az mindig részesévé vagy részévé tesz annak a testvéri közösségnek, amiben Istent megéljük. És nagyon szép ez a magyar szavunk, testvér. Az Istennel való testvéri közösségben leszünk közösek, és ezt az Istennel való érintettség hozza el, hogy mi egymással lélek szerint testvérek legyünk. Testvéreim, az a történelem, amiben élünk, a törvények által meghatározott, ahogy ezt mondtam, és ez a törvények által meghatározott történelem nagyon sokszor az önmegadásnak a története is. De Istenben ez nem az önmegadásnak a története, hanem a megváltottságnak a története. És ma, október 23-án vagyunk, egy népünk történeteiben fellobbanó szabadságvágy eszménynek az emlékező pontján, amikor egy gonosz hatalommal, egy istentelen hatalommal és egy szabadságot elnyomó külső hatalomban való szembenállás egy pillanatra feldobta a szabadság lehetőségét, és tegyük hozzá nyugodtan az illúzióját, hiszen mi már utólag tudjuk, hogy az egyszerre volt lehetőség és illúzió. És mégis ez a történet és a történetre való emlékezés, testvéreim, egy meghasonlás a mai társadalmunkban. És ez olyan szomorú. És ezeket halljuk. És meghasonlás volt akkor is, hogyha belegondolunk, és micsoda szívszorító, nézzetek vissza képeket, ahol 14-15 éves gyerekek nyakukba akasztott dobtáros fegyverekkel járnak Pest utcáin. Gondoljatok bele, akinek van 14-15 éves gyereke. Ma. Ez az emberi szabadság vágynak a pillanata, ez az abszurditás. A létben. Amit aztán elér a mindenkori hatalomnak a bosszú állása, és a halál, mint következmény. És az irónia, testvéreim, tudjátok azt, hogy ezeket a következményeket a törvényesség álcájába is tudták öltöztetni, hiszen azokat, akik odaállt, az akkori miniszterelnököt is, akik koncepciós perben ítélnek el, ismerjük ma már. A törvényesség álcájával. Értitek, mi az a törvény hamis alávetettsége az emberi létnek? És ezt nem tudjuk kikerülni. Ott és akkor nem segített a nyugat. Volt egy ilyen illúzió. Ma van egy háború nem messze tőlünk, és érint minket is, hiszen testvérek vannak itt közöttünk, akik eljönnek közénk, Kárpátaljáról származnak, hitünkben, nyelvükben egyek velünk, és itt vannak velünk, mert számukra az Isten marad, oda kellett hagyni. Reméljük, hogy csak időlegesen a házat és a hazát, azért, hogy ne kelljen meghalni egy idegen uralomért. És most azt látjuk, hogy segít a nyugat. De testvéreim, a hatalom és a hatalom által gyakorolt törvényeknek a következményeitől sem keleti, sem nyugati segítség nem ment meg. Hiszen ma ugyanúgy van szenvedés, menekülés, sírás, elszakadás, halál, fájdalom. Pedig ott van egy félvilág segítsége. Mi ment meg a törvény következményétől? Emberileg nézve, testvéreim, s a hatalomtól semmi. Egy valaki van, aki megment minket, aki szembe ment a halállal, aki isteni hatalmánál fogva legyőzte azt, és ezáltal megszabadított a haláltól való félelemtől, mondja az ige. És ő nem más, mint a fiú, aki lealacsonyodott az emberi létnek a legmélyére, sőt még alá, hiszen igaztalanul ítélték el és feszítették őt keresztre, és ezáltal vállalta a lét kiszolgáltatottságának a legalsó, emberileg nézve, legmélyebb állapotát, és egy pillanatra elengedte az ő istenségét, mondja a római levél, azért, hogy meghaljon, illetve meghalt azért, hogy feltámadhasson. Letette isteni hatalmát egy pillanatra, hogy felvegye aztán újból az ő feltámadásának erejében. Testvéreim, ez a pillanat, hogy így mondjam, a szabadságnak a nagy pillanata az ember életében. Mert ebben a pillanatban, ott a mélyen, az Isten az ő fiában a legmélyebb közösséget vállalta az emberrel. Mivel pedig a gyermeket test és vér szerinti részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Szabaddá, testvéreim, nem a minden kötöttségtől való elszakadás teszi az embert, ahogy ma sokan gondolják, hogy azt csinálok, amit akarok. Ez az állapot ugyanis nem létezik, ez is illúzió, ahogy korábban mondtam. Nem azt csinálnak az emberek ma, amit akarnak, hanem amit megengednek nekik. Hanem a Jézus testvérévé létel, a halálban és a feltámadásban, aki vele együtt meghal, vele együtt fel is támad, hogy legyőzze a félelmet, és igazán szabaddá legyen. És miért csak vele lehet ezt megtenni? Krisztussal? Azért, testvéreim, mert az ő halála nem a halált, mint kikerülhetetlen valóságot győzte le, hanem a mögötte lévő hatalmat, az ördögöt. Isten nélkül a sátán hatalmában marad az ember halálon innen és halálon túl. Kálvin János mond egy erős mondatot. Ez ige magyarázat kapcsán azt mondja, ahol Isten nélküli az élet és bűn van, ott azonnal megjelenik a pokol is. Ebből a hatalomból, aminek alávettetett itt a földön az ember, csak a megváltó szeretet szabadít ki minden egyes embert, aki hisz a fiúban, hogy el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert te hitáltal lehet részese annak a megváltottak közösségének, akik az új életet kapják. És végezetül, testvéreim, hadd mondjam el, a történelem sohasem szolgáltat igazságot. Ez is illúzió. Részben igen. De hányaknak nem? Még 56 ilyet sem. És éppen a már idézett szerző, akinek az édesapja aztán amnestiát kapott, és 7 év után kiszabadult a börtönből, a hitükért szenvedett református lelkipásztorokat sem rehabilitálta a saját egyházuk sem. Azóta sem. És ez fáj a fiúnak. Pedig eltelt 30 év, értitek, hogy történelem nem szolgáltat olykor igazságot. De a történelemben vállalt cselekvéseknek mégis van értelme Isten szerint abban az üdvözítő bizonyosságban, amelyben az, aki Istenért és Istennel cselekszik, egyetlen igazolást vár az ő életére, mikor majd az Úr így szól, jól van, jó és hű szolgám, a kevesen hű voltál. Többre bízlak ezután, menj be a te atyádnak örökkébe. Amen. Nem is igazságért jövünk te hozzád, Istenünk, sem személyes igazságunkért, sem nagy történelmi igazságokért, hanem kegyelemért. Kegyelemért és azért a mennyei szeretetért, amellyel meglátogatsz minket. Mert ebből él az ember. És minden más olyan múlandó és foszlóvá válik a létben. Mikor visszanéz az ember évek, évtizedek után, rá kell jönnie, hogy olyan dolgok után futott, tette le az életét, amik nem is voltak annyira fontosak. Olyanokért fáradt, amit nem tud magával vinni sehová, elértéktelenednek az időbe. és a drága mennyei kincseket, amelyeket megszerezhetett volna, valahogy engedte kifolyni az ujjai között. Ezért jó nekünk itt állni. Ezért jó nekünk mindig szembesülni az igében. Ezért jó nekünk hallani mindig a győzelmes lét lehetőségét az ember életében, mert ez mindig fölemel és enged előre tekinteni. Mi nagyon szeretünk visszanézni és keseregni, és másokat okolni azért, ami létünkben nem jósult el. Te pedig megállítasz bennünket az időnek egy pontján, épp a mai délelőttön ebben a templomban, és nem visszafelé fordítottad az arcunkat, hanem fölemelted a magasba. Oda, ahol immár a győzelmes Krisztus ül, aki legyőzte a halált és a sátán hatalmát, és aki ezt a győzelmi ajándékot továbbadta az övéinek. Köszönjük neked, hogy hallhattuk és érezhettük. Mert te így akarsz kiemelni a világ mai hiába valóságából is, abból az illúzióból, hogy emberek, politikai formációk, gazdasági társaságok majd meg fogják menteni a mi életünket. Senki nem fogja megmenteni. Nagy bajokban magunkra maradunk. Csak a te mennyei jelenlétedre és a te irgalmadból való emberi szeretetre számíthatunk. Egymásba karolni, egymás segíteni. Ha többet nem is a másik arcán meglátni a mosolyt, amely ránk villan, vagy a másik szemében a csillogó könnyed, amely értünk hull. És néha ez többet jelent minden nagy anyagi dolognál. Imádkozunk azokért, akik sírnak és sírtak az elmúlt héten koporsó mellett állva, most feljöttek ide, hogy emlékezzenek, hogy ne legyen múlandó alkalom az életükben az, ami a te jelenlétedben volt, hanem kísérje őket a hétköznapokba, és légy vigasztalásul a családnak, szerettük elvesztésében. Légy erő az ige által a hétköznapokban. Imádkozunk azokért a testvérekért, akiknek nem ismerjük a szenvedését, de nem imádkozik senki értük. Akár hozzánk tartoznak, ebben a gyülekezetben vannak, akár pedig valahol a városban, vagy szerte az országban. Sok szenvedő, megrettent ember van, légy velük Istenünk, ott, ahol vannak. Imádkozunk a jövőt vesztett fiatalokért, vagy legalábbis azokért, akik úgy látják, hogy nem érdemes tenni, nem érdemes tanulni, nem érdemes küzdeni. Lenni kell és ügyeskedni, mert ez elég az egyik napról való másik napig. A léthez. Adj nekik látást, adj nekik látomást és perspektívát az életben. Küzdeni a jóért, és úgy állni, mint ahogy a fiatal József állt börtönben, fáraó előtt. Ő tudta, bárhol is van, mindig Isten előtt áll. Ezt a felelősséget ad meg mai fiataloknak is. Imádkozunk azért, hogy áldott legyen az emlékezésünk, de legyen nekünk kilátásunk a jövendőre. Vedd el félelmeinket. Ne engedd, hogy az elmúlás, a halál és benne a léttől való mindennapos félelem leuralja gondolatainkat. Emelj fel, légy velünk, szólj hozzánk, és fogadd el mindazt, amit csöndben léteszünk, fiadért, a Krisztusért. Amen.